valamilyen módon mégis rendhagyó, hiszen
az szerepel a címlapon, hogy helyismereti sorozat, hazaváró helyismereti sorozat, a Duna-Ipoly határmenti együttműködés helyi közössége közhasznú egyesület területéről szól. Épp ezért szeretném bemutatni és köszönteni körünkben Márta Attilát, aki ennek a közhasznú egyesületnek megálmodója, illetve működtetője, sok tekintetben vezetője. És én azt szeretném kérni elsőként, hogy szóljon magáról erről az egyesületről, illetve arról a célról, amely megszülte végül ezt a szép kiadványt.
Köszönöm szépen a felvezetést és a bemutatást. Tehát Márta Attilának hívnak én igazából ennek az egyesületnek, a közhasznú egyesületnek egy elnökségi tagja vagyok. Lehet, hogy néhányuk számára ismerős az a program maga, vagy az a név, hogy LEADER, vagy az a program egyáltalán, hogy LEADER program. Igazából a térségben ez az egyesület ennek a LEADER programnak a bonyolítója. Ez a LEADER program, ez egy vidékfejlesztési program, aminek az elsődleges célja az, hogy a vidéket az ott lakók számára, illetve az urbánus területen lakók számára élhetőbbé, fenntarthatóbbá tegye, és olyan jellegű forrásokat, olyan jellegű investíciókat tegyen a vidékbe, és a vidék irányába, amire eddig nem volt példa, és amire eddig nem is volt forrás Magyarországon. Ez a LEADER program, ez Magyarországon az összes vidéki településen, tehát minden 5000 fő per négyzetkilométer alatti településen fut. Ez azt jelenti, hogy közel, pontosabban nem közel, hanem pontosan 96 akciócsoport az, aki lefedi ma Magyarország területét, és akik hasonló módon vagy non-profit KFT-ben, vagy pedig egyesületi formában működnek, és amellyel a Magyarország 2000 akárhány száz vidéki települését lefedik. Ennek az akciócsoportnak a létrehozatalára, mint közhasznú egyesületi formában, közel két évvel ezelőtt került sor, ezt megelőzte egy másfél éves szervező munka. Az egyesületet 19 település alapította, és valójában ez a helyismereti sorozat ennek a 19 településnek, amelyik a borítóján felsorolásra is került, ennek a 19 településnek a helytörténeti összefoglaló kiadványa. Ezért is illettük ezzel a szóval, hogy a Duna-Ipoly határmenti, vagy ezzel a mondattal, hogy a Duna-Ipoly határmenti együttműködés helyi közössége közhasznú egyesület területe. Tehát ez az egyesület, ez egy LEADER akciócsoport, a térségben tevékenykedő LEADER akciócsoport, hogy milyen települések érintettek, az a kiadványból kiderül, és már a borítóján is látszik. És én azt gondolom, hogy ennek egy méltó összefoglalója ez a kiadvány, tehát a helytörténetnek egy méltó összefoglalója ez a kiadvány. Hagy jelezzem azt, hogy annak idején egy évvel, másfél évvel ezelőtti beszélgetésünk alapján Végi Józseffel arról beszélgettünk éppen, hogy vannak a térségben helyismereti, helytörténeti kiadványok, vannak feldolgozások, amelyek egy-egy települést mutatnak fel, egy-egy településnek a helytörténetét dolgozzák föl az igényesség jellegével, vagy megfelelő igényességgel. Ennek a megalkotója is Végi József volt, és a beszélgetéseink alapján alatt jött ez az ötlet, hogy az akciócsoport területére készítsünk egy ilyen összefoglaló kiadványt, és azokat a helytörténeti írásokat egy összefoglaló mű formájában jelenítsük meg. Hát ez a mű az, amit megszületett, és amit majd önök is hamarosan a kezükben tarthatnak, hiszen most a mai napra ennek a kiadványnak egy-egy ingyenes példányát hoztuk el mindenki részére, tehát a mai könyvbemutató alkalmával a jelenlévők ebből egy-egy ingyenes példányt kapnak. Ezzel is szeretnénk a térségben és egyáltalán a helytörténet iránt elkötelezetteknek kedveskedni. Maga az akciócsoport ezt a kiadványt, azon túlmenően, hogy a területét feldolgozó helytörténeti kiadvány, egy előfutárnak szánta, hiszen azt gondoljuk, hogy a vidékfejlesztésnek egyik nagyon fontos alapeleme az úgynevezett közösségfejlesztés. A közösségfejlesztés nagyon sokféle alapon nyugszik, többek között kulturális hagyományokon és alapokon nyugszik, aminek az egyik letéteményese azok az elektrítemése, az az információ tömeg, ami igazából rossz, tehát rossz szóval élve információ tömeg, ami mint helytörténeti információ megjelenhet. A későbbiekben hasonló jellegű olyan kiadványokban gondolkodunk, amely tényleg a térség közösségépítését és a térség hagyományainak feldolgozását elősegíti, és ezt sokak számára közösségi formában közreadja. Ez a kiadvány, ez most egy kvázi kísérleti kiadványnak mondható, hiszen egy korlátozott példányszámban jelent meg, és mi a települések részére, akik ebben érintett települések, a polgármesterek részére már nagy részben eljuttattuk. Minden polgármester kapott ebből az első nyomatból 20-20 darabot, hogy ők is a saját térségben, a saját településükön terjesszék. Ezen túlmenően reprezentációs célokat szolgáló módon a DIPO akciócsoport is fogja terjeszteni saját hatáskörében ezt a kiadványt, majd pedig egy következő lépésben, egy második kiadásban már egy olyan megjelenését szeretnénk ennek biztosítani, amely már kézzelfoghatóan, mint egyfajta kiadói kiadvány pénzért is megvásárolható lesz, de az első lépésben nem ez volt a célunk, hanem a helyiek számára egy értékteremtő alapműnek a megalkotása. Ahogy mondtam is, elemeiben az ebben található információk meg voltak korábban is, hiszen ilyen olyan amolyan kiadványokban, de legfőképpen egy-egy, hogyha szabad ezt elvennem, egy-egy ilyen helytörténeti kiadványban a József tollából már megjelentek korábban is, de ilyen gyűjteményes összefoglaló jelleggel korábban még nem. A másik érdekessége ennek a műnek az a CD melléklet, amely itt a hátoldalában található. Mi azt gondoltuk, hogy ez is nagyon jól illeszkedik ehhez a felfogáshoz, ehhez a gondolkodásmódhoz, ami a DIPO területén a helyi értékeknek a felkarolásán alapul, illetve a közösségfejlesztés igényen alapul. Ez konkrétan a Bánki templomnak a felújított orgonájával fölvett, nagyon neves művészek által játszott és fölvett műveknek a sorozata, amely ilyen formában és ilyen példányszámban még nem jelent meg. Ez közel 1000 példányban jelent most meg, korábban 500 példányban egy egyedi kiadásban, de nem mint könyv melléklet, hanem mint önálló CD kiadvány jelent meg. Ez barokkori muzsikákat ölel föl, és igazából az adta az apropót, hogy ez is egyfajta helytörténeti érdekesség, hiszen egy komoly összefogás az orgona felújításához kapcsolódik. Nagyon komoly zenei alkotás, és én mindenkinek javaslom egyszer, legalább egyszer a véghallgatását, legfőképpen olyan módon, hogy közben a helytörténeti kiadványt olvassa. Én magam ezt megtettem, és ennek apropóján mertem bátorkodni Német Csabának, az orgonaművésznek, illetve Komlósi Gábornak, aki a trombita szánkült kísérletet adja ezen a CD-n, megírni azt az élményemet, ami bennem, amikor ennek a kéziratát olvastam ennek a műnek, és hallgattam vele együtt ezt a CD-t, megfogalmazott, illetve ami ikletet nekem adott, és ez az a egy-két mondat, ami igazából a borítóban, mint beköszönő ehhez a kiadványhoz kapcsolódóan megjelenik. Én röviden ennyit szerettem volna erről elmondani, és én azt gondolom, hogy át szeretném önöknek ezt nyújtani. Nagy szeretettel én a lányokat meg fogom kérni, hogy osszanak ki mindenkinek egy-egy példányt. Egyetlen egy apróságra kell csak figyelnünk, hogy miután ez a DIPO akciócsoport maga is közpénzekből működik, állami támogatással, állami finanszírozással, ezért gyakorlatilag ez egy közpénzből létrehozott kiadvány, tehát ennek az átvételét majd mindenkitől fogom kérni, hogy egy aláírással igazolja, hogy mi el tudjunk ezzel számolni, hogy ezt mi nem másra fordítottuk és nem más módon használtuk fel. Úgyhogy nagy szeretettel szeretném én a magam részéről átnyújtani ezt a művet. Köszönöm szépen!
Hát köszönöm szépen a szép bevezetőt és a szép szavakat. Ahogy az ember öregszik, egyre többet mesél. És hát különösen igaz, hogyha helytörténészről van szó. És talán az is előfordulhat, hogy akár ebben a körben is elmeséltem már néhány olyan történetet, amit talán érdemes lenne újból elővenni. Ezért nyugodtan szóljanak közbe és állítsanak le, hogyha ez történne. De mielőtt a falvakról néhány dolgot, néhány érdekességet elmondanék, arról, hogy hát miért volt ez könnyű feladat, illetve hogy miért volt nehéz. Ugye könnyű volt azért, mert hát valóban a Récsági térség 25 falujából 24 megjelent ilyen kis könyvecskébe. Mindjárt hagyd tegyen hozzá, hogy az egy kivétel a Szentehely éppen, mert egyszerűen nem mertem oda menni a Szentehelyi önkormányzathoz, amikor ezek sorba készültek, mert hogy éppen egy komoly, nagyon komoly szerző tollából jelent meg egy komoly falu monográfia akkor, és ezért nem volt mersem azt javasolni, hogy még egy kiadványhoz teremtsenek elő fedezetet. Bár azóta beszéltünk róla, hogy ennek ugye egész más a célja, mint egy vaskos, kemény köteles falu monográfia, hiszen ezt a vendégnek kézbe lehet adni. Ugyanakkor nagy öröm számomra az is, hogy több település is van, amelyben az első helytörténeti kiadvány, ami megjelent nyomtatásban, és hát mindig nagy öröm, hogyha egy faluba érkezve én mesélhetek a falu történetéről az ott lakók számára érdekességeket. Így például, hogy kik voltak onnan származó 48-as honvédek, és hasonló más. Tehát volt, amit a récsági települések köréből is a kiadvány érdekére meg kellett írni, és hát arról is szó volt, hogy ez a 19 falu, ebből, ahogy amelyik a DIPO akciócsoporthoz tartozik, ebből 16 a récsági körzethez tartozik, és 3 pedig Pest megyéhez, Rád, Penc és Kozd. De hát ez viszont számomra egy külön öröm volt, és egy kihívás, annál is inkább, mivel már korábban is kacérkodtam mind a 3 település történetével foglalkozni, legalábbis annyira, hogy egy-egy mappába gyűjtettem az ottani adatokat, és hát ennek egész egyszerű a magyarázata, mert hát egészen 1950-ig ez a 3 település ide tartozott Nógrád megyéhez, sőt a akkori nógrádi Récsági székhelyű Nógrádi járásnak nevezett térséghez tartozott. Így például, ha ma ellátogat valaki Kozdra, ugye akkor ne lepődjön meg rajta, hogy az első világháborús emlékművön ma is ott van Nógrád megye címere. Nehéz volt továbbá azért, mert hogyha külön-külön kis könyvecskékben, kiadványokban gondolkodunk, akkor nincs az a kényszer, hogy egy bizonyos tematika mentén dolgozzuk fel a rendelkezésre álló anyagot. Így példának említem, hogy ugye Diós Jenő, az is a kis könyvnek az alcíme, hogy a falu, mely bírájának választotta Kossuth Lajost, ebben elsősorban az 1848-49-es szabadságharchoz fűződő emlékek szerepelnek, és nem olyan az egész község területét, történetét átfogó írásmű, mert hogy egyébként már Diós Jenőről valamilyen oknál fogva, hát végül is több kiadvány született már korábban. Egy ilyen csokorba kötött szép kötetnél viszont hát az természetes elvárás, hogy egy meghatározott tematika mentén legyen feldolgozva minden egyes falu. És hát akkor néhány dolgot. Azt hiszem, hogy ennek a kötetnek az egyik legnagyobb értéke az, hogy egyben van. Egyben van, mert hogy mindig is azt érzékeltem, hogy egy csodálatos vidéken élünk, és csodálatos falvaink vannak, melyeknek a múltjába mindegyikbe, egytől egyig mindegyikbe kivétel nélkül vannak olyan érdekességek, kuriózumok, amelyekre méltán lehetnek büszkék ezek ott élők. A mi feladatunk az, hogy tudjanak róla. Ugyanakkor, és ez valamilyen fokon végül is ez idegenforgalmi célokat is szolgáló kiadvány, egyetlen településünk sincs olyan, amely hosszú időre, akár napokra le tudná kötni a ide érkező vendéget. És mind a mellett sajnos nagyon jó, ha valaki tud a saját településéről, az ott látható érdekességekről, látnivalókról, ez sem mindig jellemző, de az már sajnos elég ritka, hogy valaki tudjon a második vagy a harmadik településről is. És hogyha így tekintjük egységben ezt az egész térséget, akkor rájövünk arra, hogy érdemes ide jönni, mert hogy az egyik helyen gyönyörű természeti környezet van, másikban a történelmi múlt emlékét tekinthetjük meg, az építészeti örökségünket, folklór rendezvényünket, pihenés és így tovább. Tehát egy egységben szemlélve már sokkal komolyabb és gazdagabb és komplexebb a kínálat. És hogy mennyire igaz ez, hogy minden egyes településnek van számos olyan érdekessége, amit érdemes említeni. Hogyha Diósenőről beszélek, akkor természetesen azt mondom, hogy ez a legszebb, és ez a világ közepe. Mert hogy én ott születtem. És ez így természetes. De ha helytörténészként bárhol tartok előadást, akár Diósenőről is, mindig hozzáteszem, hogy ugyanezt bármelyikről be tudom bizonyítani percek alatt. És ha nézzük ezt a listát, ugye Bánk itt van közel, mindenki a tóra, a tengerszemre gondol, de hogy a szlovák kultúrának mindváig milyen komoly fellegvára, és hogy olyan jeles személyiségek kötődnek hozzá, mint Pencúr Miklós, vagy Laluja András, ugye, kiket sokunkat még személyes emlékek is fűznek. Ugye Berkenye. Hogyha a térség térképére nézünk, és visszagondolunk az időbe, a hódoltság követően, a török hódoltság másfél évszázadát követően arra jöhetünk rá, hogy azok a települések maradtak meg az egész térségből, amelyek közvetlenül a Börzsöny lábához fűződő karéra fűzhetők fel. Ez a Diósjenő, Borsosberény, Magyaroszi, Régelypalánk, Hont. Az összes többi elpusztult, elmenekült. Egy teljes üres térség maradt. Tudnélik, ezek a települések számára valamelyest védelmet jelentett a Börzsöny az ellenség ellen. A századok folyamán mindig is vannak ilyen menekülő települések, menekülő várak nyomai máig felfedezhető a hegységben. És hát a veszély elmúltával aztán szépen lassan visszaszámingóztak. Most hát a török hódoltság után egyrészt megérkeztek az egykori birtokosok, de nem voltak ilyen a földet műveje, és ezért kellett a felvidékről szlovákokat behozni. Az szinte az említett települések kivételével mindegyikbe pontosítani kell, mert ugye Berkenye esetén a Váci püspökség nem svábokat, hanem keletfrankokat hozott be, ugye csak a szóhasználatban mondjuk minden német ajkóra, hogy sváb, pedig ez egy egész más tájszólást jelent. Épp ezért napra pontosan tudjuk Berkenye megalapítását, és hát érdekes módon, miután ők ott túlszaporodtak, ugye az volt a feladatuk, hogy az erdőt írtsák, és ugye kitermeljék a fát, viszont a kitermelt földeken ők maguk gazdálkodhattak. Egy idő után túlszaporodtak, és egy részük felkerekedett és megalapított a Szentehely. Szintén napra pontosan tudjuk, hogy mikor történt ez, és ugyanígy egy következő lépésben katalitpusztát hozták létre. Borsos-Berény egy külön érdekesség, mikor ennek történetével foglalkoztam, az volt a legnagyobb kihívás számomra, hogy a falu határában több apró kis település volt, amelynek a történetét mind a honismereti szakirodalom, mind a helyi emlékezet tökéletesen összekeverte. Ezt kellett kibogozni. Berénypuszta, Szomolyapuszta, a Puszta templom néven emlegetett település, ahol a templom nyomait is ismerjük, és amiről később egy 1400-as években származó Váci püspöki oklevélből derült ki, hogy a település neve Valika volt. Tehát egy ilyen érdekes. A földrajzin máig úgy hívják a helyet, hogy Valikai rét, ahol ez a Puszta templomnál, tehát a földrajzi név több száz éven keresztül megőrizte számunkra a történelem emlékét. Ja, hát Diós Jenő, erről már szóltam, mert hát, hogy Kossuth Lajost is tiszteletbeli bírájába fogadta, mert hát amikor az illegalitásban élve meg akarták őt fosztani magyar állampolgárságától, sok település úgy tiltakozott ez ellen, hogy tiszteletbeli polgárává fogadta a nagy államfőt. Diós Jenő mindenkin túl akar tenni, és tiszteletbeli bírájává fogadta. De hát természetes, hogy ott még római császár is járt, Göncz Árpád is eltöltött ott a háború alatt éveket, és hát még sok minden csodát lehetne erről mesélni. Felsőpetényről ugye elsősorban a Mindszenty bíboros emlékezete jut eszünkbe, hiszen 1956-ban ugye éparétsági katonák voltak azok, akik elhozták Almási kastélyból, házi őrizetéből, ugye Pallavicsini Antal vezetésével, akit aztán ugye ezért a cselekedetiért legkésőbb is végeztek. Keszeg. Ugye, hogyha arra járunk, ott van a csodálatos Huszárkastély az út mentén. Aztán nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy a haza bölcse Deák Ferenc gyakorta időzött ott. És hát egy másik különleges történet is fűződik ehhez a kastélyhoz, nevezetesen, hogy a Huszár családnak, Huszár Józsefnek volt a felesége, Madács Mária, Madács Imrének a nővére, ki a férje elhalálozása után, a gyász élet követően ismét férhez ment, egy Balogh Károly nevezetű dragonyos kapitányhoz, ki a 48-as szabadságharcban szolgálatot vállalva megsebesült Erdélybe, Madács Mária utána ment közös gyermekükkel, és Erdélybe az oláhok meglepték és fölkoncolták őket. No, de hogy szomorabb, ne csak ilyen szomorú történetek hangozzanak el, ugye ha legényre látogatunk, az még ma is feltűnik a sok kastély láttán, hogy egykoron érdekes emberek lakhattak itt, hiszen öt is van a településen. Sajnos nem mindegyik olyan állapotban, ami méltó lenne a múlt emlékéhez, mert hogy ennek az anyagi háttere nem áll rendelkezésre. Nézsa egy különlegesen gazdag történetű település, valamikor még várak, földvárak, kolostorok sejlenek föl a múltjába, és hát Nógrádról szólva, pedig hát elsősorban az jut eszünkbe, hogy a megye első megyeszékhelye, a megye névadó települése, hol már a honfoglaló magyarok bejövetele előtt is vár állott. És hát, hogy mindenféle kincstörténet fűződik, és hát nem tudom, hogy beséltem-e, hogy hogyan lőtték a nógrádi ifjak Diós Jenőt. Mert hát, hogy ugye a két település között mindig is volt ilyen kis kakaskodás. Elsősorban a legények között, hát még az én gyerekkoromban is. Hát ez úgy illet, hogyha mi kirándulni mentünk a nógrádi várra, akkor készültünk, hogy a tót legényeket hogy meg fogjuk verni. Ők ugyanúgy fenekedtek mi ránk patyingokra. És hát ezért szól a történet, hogy egy ízben a nógrádi legények nagyon megharagudtak a Diós Jenőjékre, és elhatározták, hogy véget vetnek ennek az áldatlan állapotnak. És hát készítettek egy hatalmas ágyút. De nem volt más anyag, az ágyú cső bodzafából készült. És hát fölvitték a várra, ráirányították Diós Jenőre, annak rendje módja szerint megtöltötték, puskapor, folytás, golyó, minden volt, elsütötték. És természetesen az ágyú fölrobbant, meghalt két tót legény. Azt mondták, hogy no, de se baj, ha itt kettő, ott mennyi. Nos, de tényleg igaz ez, és egy kicsit ma is tart, de hogy mennyire igaz volt ez, a bátyám, ennek a háznak egykori igazgatója, Nógrádról nősült. És hát a leendő apósnak minden egyes alkalommal le kellett őt kísérnie látogatásai során az állomásra, mert hát különben baj lett volna, hát milyen dolog az, hogy a falu legszebb lányát el akarja vinni. Nos, Nógrádsát a sorban a következő, mert Árpád-kori templomáról nevezetes. Ugye gyönyörűen kerített a egykor lőréseknek vélt ablakhelyekben, ugye stációképek ott vannak ma is, és hát benne a templomba pedig szép freskók, ahogy a bejárattal szembe mindjárt egy freskó feltűnik a belépve, ez pedig nem más, mint Szent Apollónia képe, aki a kereszténységét nem volt hajlandó megtagadni, ezért megkínozták, kitépték fogait, mágián égették el, és éppen ezért választották ők a fogorvosok a fogorvosok védőszentjévé. De hát Nógrádsát ugye másik különlegessége szembe a Patárka dombon egy honfoglaláskori sír, temető, amit feltártak a régészek, és sok érdekességet állapítottak meg ennek kapcsán, például a honfoglaláskori egészségügy helyzetéről. Voltak olyan koponyák, amit láttottak a műtétek helyei. Nőtincs túl sok a múltból származó látnivalóval nem rendelkezik. De ami van, az nagyon féltékenyen és nagyon gondosan őrzi. Ugye a falu központban talán a legszebb, ez a Szent Flórián szobor névadója, még az ottani fogadónak, temploma is nagyon szép. És hát most megújulóban van az egykori kastély, talán az idegenforgalmat fogja szolgálni. De azért érdemes említeni, hogy a látnivaló teremtésben élen jár ez a település, ami miatt érdemes oda ellátogatni. Ősagárd a szlovák hagyományoknak talál egy másik fellegvára, túl azon, hogy azt mondják, hogy legjobb az ősagárdi Szilva pálinka, de azért történetében nagyon kiváló személyiségek vannak. Elsőként kell említeni Fabó Andrást, akadémikus, evangélikus lelkipásztor, nagy tudású, nagy műveltségű ember, aki hát büszkén mondanám, ha merném magam hozzá mérni, hogy egy nagy tudású helytörténész is volt, mert hogy a falujának a múltját nagyon szakszerűen és példaszerűen leírta és megfogalmazta. Azt gondolom, hogy ebben a sorban Rétságról különösebben nem kell szólni. Bár amikor nekifogtam ennél nagyobb történet írásának, mindig féltem, hogy nem fogok találni semmit. Mert hogy ez olyan kis falu volt, semmi jelentős, az 1867-es kiegyezés előtti időszakban néhány száz lakossal. Tényleg igaz, hogy pusztaszántó jóformán nagyobb település volt. Legalábbis történelmét tekintve gazdagabb. De aztán a kiegyezés után mégis ide került a járási székhely, hiába küzdött érte Diós Jenő a kettes út miatt. Ide került, és hát akkor hivatalok, érdekes emberek, közigazgatási és egyéb székhely lett belőle. És hát igaz a történetére, hogy minden, ami történt, minden, ami jelenleg történik, és minden, ami a jövőben valószínűleg történni fog, mert minden a kettes út miatt van. Ha jó, ha rossz, ha tragédia, ha előny és megőrzendő érték. Szeddehelyről szóltam, Tereskéről megint csak az, hogy két gyönyörű kastélya van. Az egyikben iskola van, ugye szintén huszár kastélya, huszárok sok helyet megjelentek a térségbe, a másik a Barca kastély, azt őszintén szólva szép látnivaló, csak nem lehet megtekinteni, mert magántulajdon is szépen fel van újítva. Kár, hogy nem válhat igazán közkincsé. De hát Tereskénél pedig el kell mondani, ebben a könyvben is szerepel, hogy minden megyei monográfia, ma születő, a megyét valamelyes bemutató kiadvány, írás megemlíti, hogy ott van a megye egyik büszkesége, Pál István, az utolsó magyar tudás. És hát tolmács, egy külön érdekesség, nagymúltú, ugye a besenyő ősökre büszke település, és hát nem véletlenül, hogy ezt hangsúlyozom, mert hogy ugye ezek a falu csúfolók, ezeket általában az érintett falvak sosem szerették. Ugye Diós Jenő a patyingók, a másik a tótók, a nógrádiak, a bagók. Ugye ezért mindig is haragudtak, és hát én egy nagy értéknek tekintem azt is, hogy sikerült rá venni előbb, hosszú évek óta. Sokszor beszéltünk ezzel, még Kovács Géza bácsival, a lelkipásztorral is, hogy mondjuk azt, hogy ez nem csúfnév, erre büszkének kell lenni. Mert hogy a besenyő ősök, ugye a falu alapítói, ezeknek totem állatuk volt ez a bagoly, és ez ebből származik. És hát igenis büszkének kell lenni arra, hogy még most is előfordul bagoly a faluba, és hát ott azt mondják, hogy egy madár, egy ritka, egy érzékeny madár csak ott telepedik meg, ahol jó emberek vannak. Nos, hát ennyit szerettem volna mondani. Még nagyon sokat lehetne mesélni, és hát amiért még egy adalék, hogy amiért nehéz volt ezt a könyvet, mert hogy ugye természetes, hogy vannak terjedelmi korlátok. És amikor egy helytörténész egy-egy apró újabb adaléknak is megörül, és hát már gondolkodik azon, hogy ezt hogyan lehetne kibontani a falu története szempontjából, hát bizony nagyon nehéz lemondani minden egyes ilyen meghínlódott szóért, mondatért, és hát bizony hát itt-ott meg kellett húzni azért, hogy beleférjen ebbe a lehetőségbe. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm Attilának, hogy mindenkit megajándékozott ezzel a kiadványjal. Remélem, hogy örömmel fogják forgatni, ha valamerre járnak, vigyék magukkal, hiszen ez ennek a kiadványnak a minősége is olyan, hogy kicsit még az időjárásnak is ellenáll. Első pillanatra jó magam kicsit idegenkedtem az ilyen spirálos kiviteltől, de aztán rá kellett jönnöm, és megszoktam, megszerettem, hogy igenis jó és praktikus, mert hát, hogy így a térképet lehet használni, ki lehet nyitni, éppen aktuális oldalhoz lehet hajtani, és így tovább. Köszönöm szépen, és hát szívesen válaszolok minden kérdésre, ha van, ha meg nincs, akkor forgassák szeretettel ezt a könyvet is. Köszönöm szépen.
Talán még igen annyit szeretnék hozzátenni, amit a József elmondott, hogy ahogy talán a kedves olvasók is majd látják, ennek a kiadványnak a bal felső sarkában a nemzeti színű zászló látható. Ez azt jelképezi, hogy ez egy magyar nyelvű kiadvány, és egyúttal, hogyha figyelmesek vagyunk, akkor látjuk, hogy itt alatta azért van némi hely még, ami ki lett hagyva nem véletlenül, hiszen már dolgozunk azon, hogy a teljes kötetet angol nyelvre lefordítjuk, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy valóban a turisták számára is érték lesz. Az angol nyelvű kiadvány az egyébként már egy bővített kiadvány is lesz, hiszen a helytörténeti információk mellé mi mindenképpen szeretnénk azokat a plusz turisztikai információkat is megjeleníteni, hogy helyben milyen fogadó, milyen étkezési lehetőségek, milyen szállás lehetőségek vannak, és hogyha végignézzük a kiadványnak a legelejét, és megtekintjük itt a jelmagyarázatot, akkor láthatjuk, hogy ez feltehetőleg egy valamilyen jelképrendszernek egy szűkített változata, és nem véletlen az sem, hogy ezen a kiadványon, ezen az jelennek, hogy a Hazaváró sorozat része. A Hazaváró az egy olyan kezdeményezés, amelynek internetes felülete is megtalálható egyébként, a hazaváró.hu alatt, amely folyamatos fejlesztés alatt áll, és amelybe ezek az információk, ami most a könyvben is található, illetve a bővített információk, hogy milyen szálláshelyek, milyen szórakozási étkezési lehetőségek vannak a térkép, vagy a térségben, azok feltöltésre fognak kerülni. Jelenleg is az adatbázisában sok-sok ezer adat található ennek a hazaváró.hu-nak, és azért is ez a Hazaváró sorozatnak a része, hiszen a Hazavárónak 5 darab kiadványa megjelent már, amely igazából a Pesti megyei térséget turisztikai szempontból dolgozza föl. Turisztikailag kicsit másképp van a Pest megyei térség lehatárolva, mint ahogy kis térségek szempontjából gondolnánk lehatárolni, és igazából a Szobi térséget, a Dunakanyart, a Ceglédi térséget, illetve a Ráckevei térséget, valamint a Gödöllői térséget dolgoztuk föl ilyen jelleggel, de ott nem kifejezetten a helytörténeti információk voltak az elsődlegesek, illetve a helyismereti információk, hanem alapvetően a turisztikaiak. Ennek a továbbfejlesztett változata az, ami most itt megjelent a Rétsági kistérségben, illetve a Dipó akciócsoport területén, ami kifejezetten helyismereti sorozat névre hallgat, és ezt fogjuk még továbbfejleszteni, ahol igazából minden összeér egyé, a turisták számára érdekes információk, illetve a helytörténeti információk, és mindezek angol nyelven is megtalálhatók lesznek. Most per pillanat dolgozunk azon, hogy angol-magyar, vagy csak angol nyelvű kiadvány legyen a bővített, és a magyar külön a bővített. Megjelenjen nyilván ezek olyan technikai, pénzügyi, finanszírozási kérdések, amelyeken el kell gondolkodni, de valójában ez áll a kiadványnak a hátterébe. Ezen túlmenően egyébként gondolkodunk azon, hogy ebből a kiadványból egy keménykötéses változatot is elkészítsünk, ami már nem kifejezetten turisztikai célokat szolgál, hanem akár egy ilyen helytörténeti kibővített kiadvány lehetne konkrétan a Rétság kistérség összes településére, vagy akár tovább lépve a környező településekre kibővítve, és ahol kifejezetten a helytörténeti információk egy exkluzívabb jellegű kötésben jelennek meg. A spirálozás, ahogy a József is mondta, nem véletlen. azért, mert ez már előfutára annak, hogyha ebben a könyvben megjelennek turisztikai információk is, és ezek struktúrát jelleggel egy-egy településre vonatkozóan egy helyen és egy tájmutatóban aztán különböző módon kereshető formában jelennek meg, akkor nagyon fontos lesz az, hogy valaki, aki az adott térséget járja, azt ki tudja nyitni valahol, és ezt ilyen módon tudja lapozni, amelyet nem lehet megtenni igazából, hogyha ez egy keménykötéses formában jelenik meg. Nagyon érdekes, és azt csak, hogy bizonyítsam és ugye jelezzem, hogy az egyes objektumok, amik ebben találhatóak, ez már egyébként részét képezi ennek a hazaváró rendszernek, hiszen ha megnézzük, akkor például a Tihanyi Mocsári kúria mellett egy sorozatszámot látunk, ez éppen az 5337-es, ez azért van, mert igazából az összes objektum, amit mi feldolgoztunk a Pest-megyei térségbe, és amit mi feldolgoztunk itt most a Rétsági térségbe és a Dipó területén, az egy ilyen katalogizált rendszerben, egy szisztémában szerepel, amely egyben az alapját is fogja jelenteni annak a bizonyos turisztikai tevékenységnek, amelyet már most szervezünk, és amelyre nagyon komoly pályázatot adtunk be, amely egy turisztikai destináció menedzsment néven neveznek, és aminek igazából ez a kiadvány egy nagyon komoly alapját fog jelenteni, és amely turisztikai destináció menedzsment lehetőséget fog teremteni forrás szempontjából ahhoz, hogy ezt a sorozatot folytatni lehessen, és egyre értékesebb, egyre színvonalasabb kiadványokat lehessen elkészíteni itt a térségben. És ezáltal turistákat nem csak saját magunk számára teremtsünk értéket, hanem az ide látogatók számára is értéket teremtsünk. Egyre többen jöjjenek ide, egyre több vendégészakát töltsenek, és ezáltal fejlesszék a térséget, hiszen az itt hagyott pénzek forrásként szolgálhatnak, amely újabb és újabb fejlesztési lehetőséget teremtenek meg. Hát valahogy így képzeljük, és így építjük a rendszerünket. Nem egyik napról a másikra természetesen, mint ahogy ennek a kiadványnak a létrejövetele is közel 3/4 év szervező munkájának az eredménye, de én azt gondolom, hogy megéri dolgozni, és igazából megvannak a terveink az elkövetkendő 10 évre is, hogy mit kellene véghez vinni. Reméljük, hogy erőt is kapunk ahhoz, hogy mindezt megvalósítsuk. Akár a Dipó keretein belül, akár azon túlszárnyalóan.
Ahogy nézem, itt az angol mellett még egy kínai is elfér, vagy akár egy szlovák.
Így van. Tehát lekorlátozni nem szeretnénk semmiképpen a lehetőségeket, úgyhogy még annyit talán a szerzők nevéhez hozzátennénk, tehát hogy nem véletlenül van ez a kiadvány, és nem véletlenül József szervezte meg ezt a bemutatót, és ennek a kiadványnak a bemutatóját. Minden egyes leírt szó, ami benne található helytörténeti szempontból, én azt gondolom, hogy nagyon komoly érték, és ennek az értéknek a képviselője Vég József, azért is jelent meg ez a kiadvány, a helytörténeti sorozatoktól eltérően, illetve a hazaváró sorozatoktól eltérően, konkrét névvel jelölve, hiszen maga a kiadvány az alapvetően Vég József kezemunkáját dicséri. Azt hiszem, hogyha ez eddig nem lett volna világos, a rengeteg elmondott információ alapján, akkor azt hiszem, hogy ez most azért teljesen nyilvánvaló válik. És a legutolsó oldalra, hogyha lapoznak, akkor én azért szeretném kiemelni két komoly művészt, akik igazából ennek a bizonyos CD-melléketnek a megalkotásán dolgoztak. Komlósi Gábornak hívják, és Németh Csabának. Gábor Szánkürtön, Németh Csaba pedig orgonán játszotta, igazából Szánykürtön kísérte a Gábor azt a muzsikát, ami igazából megjelenik a CD-n, és hozzá kell tegyem még egy valakinek a nevét, aki most nem lehet itt, de aki ennek a CD kiadványnak az elkészítésén sokat dolgozott, az pedig úgy hívják, hogy Zsugyel Kornél, és igazából ezért is, mert az ő együttműködése, velük való együttműködésben és az Evangélikus Egyháza való együttműködésnek eredményeképpen is megjelenhetett a CD-vel együtt bővített mű, ezért is találhatjuk rajta igazából az Evangélikus Egyháznak a logóját ezen a művön. De én azt gondolom, hogy mindez annak érdekében a kiadvány része, hogy erősítse azt a helytörténeti munkát, és erősítse azt az élményt, amelyet valójában ez a kiadvány tud nyújtani, azt gondolom mindannyiunk számára.